Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a világ világossága, és aki Téged követ, nem járhat a sötétségben, hanem Övé lesz az életnek világossága. Szeretnénk ebben a fényben járni, és dolgozni, amíg tart a ma, amíg nappal van, mert eljön majd az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. Áld meg a Te népedet ezzel a buzgósággal, szent vágyakozással. Hadd vegyük tudomásul, Urunk, hogy a világ szuverén Istenének dolgozhatunk. Légy áldott, Urunk, hogy Tiéd minden hatalom menjen és földön, és légy áldott mindazokért a munkásokért, akik dicsőségedre dolgoznak és építik a Te országodat. Légy áldott a lelki gondozókért. Légy áldott azokért, Uram, akik a foglyokhoz mennek be a börtönökbe. Légy áldott mindazokért, akik a kórházajtókat nyitogatják, és a bűzbe ott térdelnek a beteg mellette, és kiáltanak kegyelemért, segítségért, gyógyulásért hozzád. Urunk, imádkozunk azokért, akik még nem hallottak felőled. És könyörgünk azokért, akiknek olyan nagy szükségük van rád, mert mélységben vannak. Áld és szenteld meg a Te ígédnek az útját a mi szívünkhöz. És világíts be a lélek fénye által a mi életünk minden területére, és égess ki minden gazt a szent lélek tüze által, hogy növekedjen a Te ígéd fává, és teremjen gyümölcsöt a Te szent és nagy neved dicsőségére. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levele, 3. fejezetének a 9. verséből olvasom. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Pál apostolnak egy vallomása van leírva a korintusi gyülekezethez, és azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy Isten munkatársai vagyunk, akiket ide küldött hozzátok az Isten. Pál apostolnak, testvérek, Isten döntötte el és határozta meg a munkamezejét. Mikor? Akkor, amikor találkozott Pál az Istennel. Addig ilyen magánvállalkozó volt Pál. Azt csinált, amit akart. Építette a jövőt. A karrierét építette. Rabbi növendék volt. Addig mit csinált Pál? Keresztényeket üldözött. Ez a templomon belül megfér. A vallásba belefér a keresztény üldözés. Hogy lehet ez, testvérek? Úgy, ahogy a Jeremiás próféta könyvében olvassuk. Hallottam, amit a proféták mondanak, akik hazugságot profétálnak az én nevemben mondván. Álmot láttam, álmot láttam. Meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívük családságát profétálják? Akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet, az ő álmaikkal, melyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemért, a Baálért. Nevemről a Baálért. A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igény van, beszélje az én igémet igazán, mi köze van a polyvának a buzával. Azt mondja az Úr, nem olyané az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a sziklazüző pörő. Pál azok közé tartozott, akik hamis úton jártak. Az Izrael istenéről tanult ő, törvény által be akart menni az Isten országába. És azt mondja Pál, hogy lehetetlen. Kár és szemét volt az az idő, amit ezzel töltöttem el. Testvérek, nekünk mindnyájunknak van egy múltunk. És akkor kezdődik el az Isten igéjének és lelkének a munkája az életünkben, mikor ezt a szennyes múltat lezárjuk. Az én számból akarja hallani az Isten azt, amit Pál megvallott, hogy a nélküle eltöltött idő kár és szemét volt. Engem 3 éves koromtól apám vitt a karján fel a karzatba, mert kantor volt. Ott voltam a templomban. 3 éves koromtól 36 éves koromig kár és szemét volt az az időtöltés, amit ott töltöttem a templomban. Én soha nem az igéért mentem. Mikor már dolgoztam, mentem meghallani, hogy kihirdetik-e az adományomat, amit adtam. Mert megelőztem másokat, és ez jól esett nekem. Utána mentünk a kuglizóhoz, mentünk biliárdozni, meg mentünk össze-vissza csavarogni. Ez kár és szemét volt. Ez nem Isten tisztelet volt, ez Isten gyalázás volt. A Szent Isten nevének a meggyalázása. És az a kegyelem, hogy amikor Isten egy ilyen semmire kelő embert, mint én vagyok meg Pál apostol, először kézbe vesz, és elkezd munkálkodni bennünk. És amikor a helyünkre tesz, akkor kezd el munkálkodni általunk. Nincs más útja ennek. Először bennem. Amikor Pál öldökléstől lihegve megy a keresztényeket összefogni, és gondolkoztam azon, hogy egy igét ismerő ember hogy mehet öldökléstől lihegve. Hát nagyon könnyen. Ott volt az István vértanú megkövezésénél. És látott egy kegyelmet, bűnbocsánatot nyert embert, Szentlélekkel megtelt embert meghalni. Amikor hallja a fülével, hogy azt mondja István, látom a megnyílteget, és az Isten fiát az Isten jobbja felől állani, mert én most már megyek hozzá a kőzáporba, a lelkem megyen haza, és a hitvallásban azt mondjuk, hogy felment a mennybe és ült az Atya Isten jobbjára, és Jézus feláll az István fogadására. Látom a megnyílt eget és az Isten fiát, az ő jobbja felől állani. Felállt az Isten fia. És ez összekavart a párt. És ebben a kettősségben, hogy most mi legyen hát, hol van az igazság? Kié az igazság? Hol kell nekem állást foglalni? És azt mondja a gonosz Pál, Damaszkuszba, Damaszkuszba pusztítsd őket. Látod, micsoda Isten káromlásokat mondanak? Látják a megnyílt eget. És újra megnyílik az ég. És jön egy vakító fényesség, és megjelenik a világ világossága, és bemutatkozik Jézus. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz, Saul. Testvérek, milyen érzés volt egy törvénytisztelő és törvénytudó embernek találkozni Jézussal? Azt mondja a Biblia a Cselekedetek 9-be, hogy remegett, és utána ámult. Mitől remegett Pál? Hogy találkozott a törvénytadó Istennel. És mivel ismeri a törvényt, neki most eljött a halála. Szembesülni kell a halálával. És Jézus beszélget vele. És utána következik ez a szó, hogy ámul. Min ámult Pál, hogy nem következett be a halál. Ami nekem jogosan járt volna, hogy elkárhozzak, nem adta meg az Isten a jogos büntetésemet. Kicsoda ez a Jézus? És akkor jön a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És ezt nem illemből tette fel Pál, hogy most illik ilyen szépen beszélni Jézus veled. hanem ez volt a szívének egy határozott döntése. És a korintusi gyülekezetbe pedig úgy kerül Pál, hogy a második térítő útján azt mondja neki az Isten: Pál, menj Korintusba, mert nekem sok népem van ott. A munkát az Isten jelöli ki, a munkamezőt. És Isten ott fog megáldani mindenkit közülünk, azon a mezőn, amire ő hívott el bennünket. Régen a kommunista időben kötelező volt a TSZ-be kapálni menni. Hegyeztek egy ilyen kis karócskát, annak a felső részét simára lefaragták, és tinta ceruzával ráírták a nevet, és akkor leütötték a földbe. És amerre volt a név, abba az irányba a következő karóig azt a parcellát meg kellett kapálni. Azt mondja Isten, másfél évre ez a korintusi parcella lesz a tiéd, Pál. Mit szólsz hozzá? Hát nem szólt hozzá semmit Pál, hanem azt mondja, hogy én plantáltam, elkezdtem plantálni egy parázna gyülekezetben. Apollós öntözött, a növekedést megadta az Isten. Na most hogy osztozzunk meg ezen? Kié legyen a dicsőség? Az Istené. Az Istené. És azt mondja el a korintusi gyülekezetnek, testvérek, egészen falusi nyelven, mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattatok bölcsek, te szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtelemeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Valakiket kiválaszt, a senkiket, és a valakiket meg megsemmisíti az Isten. A hamis prófétákat elpusztítja, az Isten a senkiket, akiket kézbe vesz és formálni tud és munkába állít, azokban pedig megdicsőíti az ő nevét. Na testvérek, ez lenne a döntő fontos, amikor eljön a mi testi halálunk, a biológiai halál, hogy valamilyen ilyen szép mondat lenne a mi fejfánkon. Nem hazugság, mert sok fejfán hazugság van. Én nagyon felháborodva nézem a temetőkbe a fejfákat, istentelen emberek, Isten gyalázó, káromló emberek. Rá van írva a Jobb könyvéből, mert tudom, az én megváltóm él. Hát már azt megtudta, hogy él. Csak semmi köze hozzá. És azt mondja Pál, amikor ez megtörténik, Isten munkába állítja, ad neki vetőmagot. Tudjátok, mi az Isten gyermekeinek a vetőmag? Azt mondja Ábrahámnak Isten, mikor elhívja, te benned és a te magodban áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. Nekünk nem kell keresni a vetőmagot, nem kell elmenni a mezőgazdasági kereskedőhöz, hogy vetőmagot kérünk, hanem adott Isten vetőmagot. És azt mondja Péter apostol erről a vetőmagról, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, mely az Isten igéje által él és megmarad örökké. És ez a maga Krisztus. Nekünk ez a vetőmagunk. És ebbe a parázna környezetbe, ebbe a parázna Korintusba, ezzel a vetőmaggal mehet Pál. Ez a mag kért ki benne, ebből a magból kapott életörömöt, az életének értelmet ez az ember, miért igen más? Annyi sokan izzadnak, annyi sokan verítékeznek. Hogy nyerjük meg a gyülekezetet? A magától. Tudod? Azért van fontos, azért nagyon fontos ez a mag, mert minden magban benne van a zöldségnek, a gyümölcsnek a természete, az íze, a színe, az amata. Ha Krisztus a vetőmag, akkor a Krisztus lelkülete kél ki. A Krisztus szeretete kél ki, ezért hiába erőszakoljuk mi egymást, hogy térj meg, meg javulj meg, meg csinálj már valamit magad, hát mit csináljon a szerencsétlen ember? Be kell vetni a magot, és majd a mag, amikor kikér, akkor a Krisztusi lelkületet kapja. Az, akiben kikér. A Krisztus örömét hordozza, a Krisztus békéjével tér nyugovóra, a Krisztus áldását osztogatja, mert ez nem fogy el. Ebben az örömben részesül Pál. És testvérek, el kell dönteni, hogy meddig marad még parlagon a szívem? Meddig marad még parlagon? Mikor lesz bevetve? Mikor lesz bevetve? Isten munkatársai vagyunk. Aztán arról is beszél Pál, hogy Isten szántóföldje vagyunk. A világ nemteleneit, bolondjait, a semmiket kiválasztotta az Isten. A mennyben lesz nyilvánvaló, hogy hány igehirdető lesz ott. Én attól félek, hogy több palást nélküli igehirdető lesz a mennyben, mint palástos. Ott lesz Nicky Cruz, Brooklyn város réme. A 60-as években Brooklyn városának ő volt a réme. Puerto Rico-ból származik, 8 éves korába kerül Brooklynba, és bekerül az alvilágba, és 16 évesen már bandavezér. Emberek százait ölte meg, vágta át a torkát, hasította fel a hasát. Narkós volt, drogos, alkoholista, parázna, az alvilág züllöttje. Aztán találkozik egy evangélistával, és meglepte, hogy ő, akitől mindenki fél és retteg, amikor meglátták az utcán, az emberek bementek a járdán, és becsukták a kaput. Be ne menjen hozzájuk. Az evangélista szemébe nézett, és azt mondta, hogy Miki, szeret téged az Úr Jézus. Pár évvel ezelőtt 90 évesen Magyarországon járt. Az alvilágnak hirdette az Isten szabadító kegyelmét. A szántóföld. Ilyen földet is tud használni az Isten? Igen, leégeti a szurómezőt, kipusztítja a rágcsálókat, mély szántást végez. Richard Wurmbrand Moszkvába tanult, ateista iskolába, képzeljétek el. Pszichológiát tanult. Hogy lehet az embereknek az agyát kimosni, hogy nincs Isten, és álljanak be a vörös zászló alá. Aztán az Isten ezen az emberen könyörült és megtért. És 14 évet töltött el föld alatti börtönökbe, ahol embereknek a fűtés csövén keresztül kocogtatta le szikrotávirón az igét. És a szomszéd cellából visszakocogtatták, hogy megértették, és már imádkoznak. A verőlegények, a vallatólegények, akik lerúgták a veséjét, meg a bordáját összetörték, megcsókolta a verőlegénynek a cipőjét, és ez könnyekre fakadva másnap a szomszéd cellába volt vele. Isten beküldte, mély szántást végzett. És több száz ember tért meg a 14 év ott lét alatt. Isten sokszor végez mély szántást. Amikor nem vesszük észre, hogy Isten keres, meg közel jön hozzánk, amikor egy kényelmes ige hirdetésből, egy evangelizációs alkalomról csak úgy kisurranunk, hogy hát ha nem vettek észre, hogy ott voltam, hát ha nem kérdezik meg, hogy miért nem döntöttem, majd megkeres az Istennek az a postása, aki fekete, szallagos meghívókat is hoz. Mert küld az Isten ilyen meghívót is. Ami nem evangelizációról szól, hanem temetésről. Egy tragédiáról. És Isten majd összetöri a kemény szíveket a koporsó mellett, összetöri az intenzív osztályon, összetöri a gőgünket, a büszkeségünket az Isten majd, amikor 20 évesen, meg 30 évesen a kisminkelt arcunk eltorzul, a frizuránk összebomlik, és felkapcsolják a liberót, és elkezdünk gondolkozni, hogy mi lesz velünk, ha valóban jön a halál, mert már közel van. Amikor már suttognak az orvosok a szülőkkel, és azért suttognak, hogy ne hallja a beteg, hogy készülni kell a temetésre. Végez az Isten ilyen mély szántást is. Leszünk-e az Isten munkatársai? Ha nem leszel az Isten munkatársa, testvér, te nem leszel munkanélküli. Te az ördög munkatársa maradsz. Te az ördög munkatársa maradsz. És ezt a Biblia bizonyítja. Aki nem szolgál az Istennek, az szolgál a régi gazdának. A régi gazda meg leszámol vele. Ő nem adja meg a bérét. Ő rabszolgatartó. Embereket tapos bele a sárba, narkóval, alkohollal, prostitúcióval. Levetkeztet, megaláz, kifoszt, kisemlíz, és elküld a pokolba. Ő a rabtartó. És azt mondja Isten, hogy átjössz a rabtartótól a szabadító Úrhoz. Én azért kezdek el benned munkálkodni, hogy ne maradj a rabtartónál. Mély szántást végzek. És leégetem a szurómezőt. Elpusztulnak a rákcsálók, amelyek nem hagynak aludni. Azért kell a nyugtatót beszedni éjszakára, mert megszállott a lélek. Idegen lélek van, idegen erő van. És azért van nálunk Ukrajnába, tudjátok miből van a legtöbb? Kocsmából meg patikából. És mind a kettő megél. És az emberek úgy gondolkoznak, hogy az egyik pusztít, a másik meggyógyít. Nem, mind a kettő pusztít. Az egyik is mérget árul, a másik is mérget árul. Az egyik üvegbe árulja, a másik meg tablettába árulja a mérget. És széthull a mája. Na ilyen munkába állít a rabtartó. És el kell vinni minden pénzt. Isten meg azt kérdezi, hogy leszel az Isten munkatársa? Lehet, hogy valahol mosogatni kell lesz. Ez is az Isten dicsőségére történik. Olvastam egy szórólapon, hogy kora reggel 4:30, amikor az emberek megérkeztek a városba, vidékről vonattal, busszal, és ömlött a nép a városközpontba befele, egy éneklő utcaseprővel találkoztak minden reggel, egyik reggel, másik reggel, harmadik reggel, és egyszer valakinek az az ötlete támad, megkérdezi már, hogy hát jó, hát egyszer, ha énekel az ember, lehet, hogy másnapos volt, de minden reggel énekel. Kérdezi, hogy miért énekel? Azt mondja, az az örömöm, Isten dicsőítem, hogy tiszta járdát tudok biztosítani a járókelőknek. Ez az örömöm. Isten dicsőségére végzem, tisztelettel, becsülettel. Isten ideállított, én is tisztelettel végzem ezt. És hálás vagyok az Istennek, hogy tehetem, mert feküdhetnék az ágyba. Ahol ágytáloznának, vagy pelenkáznának. De adott az Isten ma reggel is erőt, adott örömet a szívembe, és én söpröm az utcát. A következő testvérek, amiről beszél az ige, hogy Isten épülete vagyunk. Isten nem a házunkat nézi meg, hogy mennyire komfortos a ház, hanem azt mondja Pál ugyancsak a korintusi levélben, avagy nem tudjátok-e, hogy ti a bennetek lakozó Szentlélek temploma vagytok. A ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. És testvérek, mindig kérdéses az, hogy amikor füstöl a Szentlélek temploma, meg gőzöl, meg bűz van, meg alkoholszag van, van-e ilyenkor valami közünk az Istenhez? Nekem nagyon sokan be akarták már bizonyítani, hogy Isten gyermekei. És függőségben élnek. Én tudom és vallom magam is, hogy az Isten függőségben élnek az Isten gyermekei. De nem alkohol függőségben, nem nikotin függőségben, nem drog függőségben, hanem a rabszolgatartó függőségéből átvisz Isten az Isten függőségbe, amikor biztosít engem és vigyázza az életemet. Pál szintén a korintusi levélben leírja, hogy hányszor volt hajótörése, hányszor verték meg, hányszor kövezték meg, és ő a testén hordja a Krisztust. A Krisztus szerelme az ő testén látszik, forradásokból, heggekből állt a teste. A Krisztusért. Miért verték és ütötték ezt az embert? El akarták venni a kincsét. El akarták venni a kincsét. Wesley Jánosról olvastam, hogy napjában 50 kilométert lovagolt, háromszor, négyszer prédikált és lóháton könyvet írt. Egyszer egy pusztába megtámadta egy rabló. Úgy emlékszem rá, hogy volt karórája vagy zsebórája, és ezt az órát elvette a rabló, pénze nem volt, azt nem vehette el, és amikor elment egy bizonyos távolságra, akkor utána kiáltott, hogy Uram, jöjjön vissza, a legdrágább kincsem itt maradt. Na gondolja a rabló, ez nem normális ez az ember. Hát örülne, hogy megszabadult tőlem. Hát visszament, belenyúlt a táskájába, a nyerektáskából kivette a Bibliát, azt mondja, a legdrágább kincsemet itt hagytam. Ne haragudjon, hogy be akartam csak, hogy vigyek. Aztán évek múlva evangelizált valahol, és hívta döntése a hallgatókat az igehirdetés végén, az Isten dicsőségébe, az Isten királyságába, és kínálta a kincset nekik, és akkor felállt hátul valaki, hogy Uram, emlékszik rám? Azt mondja, nem. Én vagyok az a rabló, akinek odaadta a kincsét. Az enyém a kincs. Az enyém a kincs. Testvérek, mi van az épületben? Mi van az épületben? Mert az épület árulkodik. Az épület valamit hirdet. És az épületek bizonyságot tesznek. Ott, ahol rendetlenség van, ahol kosz bűz van, ott nehéz elhinni, hogy ott lakik az Isten. Mert Isten a rendistene. Én elmondom mindig a misszióban a szabadulni vágyó embereknek, hogy arról fog meglátszani, hogy új életet kezdtetek az Istennel, hogyha a házadba be lehet lesz menni, mert ki van takarítva, ki van meszelve, és nem kell oda márkás butot bevinni, csak le lehessen ülni, hogy mikor felállsz a széket, ne védd magaddal, mert oda ragad hozzád. És az udvarodon meg virág legyen. És hadd lássák az emberek, hogy itt egy ember lakik. Itt nem egy gadarai rém, hanem egy ember. Az Isten képének a hordozója. Testvérek, mi az Isten képének a hordozói vagyunk. És illik, hogy beszéljen a házunk, az udvarunk, a lakásunk, az életünk, a testünk arról, hogy nekünk volt találkozásunk Jézussal. Mert amilyen a lakó, olyan a ház. A ház elárulja a lakóját. Elárulja a lakóját. Évekkel ezelőtt voltunk meglátogatni egy beteget Ungváron a feleségemmel, és nagyon messze kellett a kórháztól letenni az autót, és jöttünk el egy ház előtt, ilyen csalán volt, magasabb volt, mint én, az ablak be volt rakva tégladarabokkal, meg vályog darabokkal, és úgy ránéztünk erre az épületre, és mondom a páromnak, itt nem lakik senki, démonok laknak csak, sakálok, szárnyasegerek, baglyok, itt ember nem lakik, élettelen, céltalan, reménytelen. Amikor élettelen egy udvar, nincs az életnek jele, nem található, sem a házba, sem az udvaron, sem rajtam nem látszik az élet jele. Na, ott hiányzik a Krisztus. És ahhoz, hogy a Krisztus bent legyen, nekünk a Damaszkusz úton meg kell állni Jézusnak. És meg kell kérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És Pál apostol ezt halálkomolyan vette, testvérek. Jézus világosan beszél arról, hogy ki lehet az ő tanítványa. Azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ne járjon valahová, hanem kövessen engem. Oda menjen, ahol én vagyok, és utánam jöjjön. Ne menjen valahová és keressen ott engem, hanem jöjjön utánom, és halló távolságon belül legyen, hogy hallja, hogy merre vagyok én. A pásztor hangját követi a nyár, és aki halló távolságon kívülre kerül, az bajba kerül. Hol lakik az Úr testvérek? Azt mondja Ézsaiás próféta az 57. rész 15. versében, mert itt szól a magasságos és a felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom. De a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Itt található Krisztus. Az alázatossal, a megtört szívűvel, akinek a szívét összetudja az Isten törni a szeretetével. Nem az öklével, a szeretetével. Akit térdre kényszerít. És azt mondja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, mert eltékozoltam már 40-50 évet az életemből. A hátra levőt, azt a kicsit, a keveset, legalább azt, hadd végezzem veled, dicsőségedre. Hol lakik Jézus? Mi az ígérete az Isten munkatársainak? Azt mondja az Isten igéje, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, figyelsz, ott lesz az én szolgám. Ott lesz az én szolgám. Na tudod, miért nem lehet a szektársoktól ezt az igét hallani? Mert ők egy 1000 éves birodalomba gondolkodnak, és oda csak a kiváltságosak mennek. Azt mondja Jézus, nem, aki nékem szolgál, és aki engem követ, ott lesz az én szolgám. És aki engem követ, megbecsüli azt az Atya. Fel tudja ezt az ember értelem fogni, testvérek? Hogy én, a nyomorult, a bűnben vergődő, az iszabban hempergő ember, akit megmosott a bárány vérével Jézus, kegyelmet, bocsánatot adott, szolgálatot bizott rám, bizalmat szavazott, és a munka végeztével azt mondja, megbecsüli őt az Atya. Tudod, mit jelent ez? Nem veszhet el. Nem veszhet el. Nem veszhet el. De sajnos a Biblia ír a hűtlen szolgákról. Szó volt az idén a héten arról, hogy Géházi, aki nagyon szemfüles volt, és meglátta, hogy a sunemitának nincs gyermeke, poklossá lett. Judás, aki 3 évet töltött Krisztus mellett, nem állt be az Úr szolgálatába. És a bűn szolgálatába megkapta a fizetségét. Mit kapott, testvérek? 30 ezüstöt? Nem, ő azt eldobta. Kötelet kapott. A gazda kötelet adott neki. Kötelet adott. Ákán ellopta az aranyrudat, a babiloni köntöst, az ezüstöt. Mit kapott? Követ. Háza 4 évvel. Senki sem élvezte a lopott dolgot, aki Krisztus mellett volt. Anániás és Zafira életében rögtön mit élt az Isten? Nem engedte, hogy a zsenge új keresztény gyülekezet beszennyeződjön. Rögtön ítélt az Isten. Isten munkatársai vagyunk, és aki nincs velem, az ellenem van, aki velem nem gyűjt, tékozol. Testvérek, őrizzen meg az Isten bennünket attól a keresztény élettől, amit el lehet úgy tölteni ebben a földi létben, hogy nem tagadhatják meg tőlem a keresztény nevek, mert olyan a kereszténységem, hogy néha látszik. Mindenkinek van kazán, gázkazánja, ugye, akik itt vagyunk. Van vízmelegítő bojlere, ami gázzal működik. Amikor nem használjuk a gázkazánt, vagy a vízmelegítő bojlert, de be van kapcsolva, ég az őrláng a vízmelegítő bojlerbe? Nem tagadhatjuk meg, hogy nincs gáz, ugye? Mert ég az őrláng. A kazánban is ég az őrláng. De ha csak az őrláng ég, gáz van, de meleg nincs. Meleg nincs. Az őrláng tudod mire jó? Hogy belobbanjon a nagy láng. A nagy láng. És minden egyes igei alkalom, igei evangelizáció vagy biblióra, az mindig arra jó, hogy belobbanjon a nagy láng, és mindjárt fogjuk énekelni az éneket, hogy munkára fel, munkára fel. Hála Istennek voltak a hét folyamán, akiket megítélt az Isten igéje, és változtattak az élet menetén, az élet rendetlenségén, és beálltak az Isten rendjébe, és megváltozott a menetrend. Az időrend, a rend és a rendtartás. Áldja meg őket az Isten, és azzal fejezem be, testvérek, hogy nehéz bebizonyítani annak a szántóvető embernek, hogy ő szántóvető ember, akinek rozsdás az ekéje. Aki dolgozik, annak fényes az eke. És nem attól fényes, hogy csiszolja, hanem attól, hogy szánt vele. Szántsatok, és hadd szántson a lélek, ti pedig vessetek élő magot, a Krisztust, mert a Krisztusra vár a világ. A gazdag és a szegény, a koldus és az egészséges, a nyomorult és a nyomorék, mindenkinek Krisztusra van szüksége. Zákeusnak, Simeonnak, Lévinek, Pál apostolnak, és mindazoknak, akiknek hiányzik az életéből Krisztus. Imádkozzunk. Imádkozzunk közösen, testvérek. Magasztallak, édesatyám, hogy az én szuró mezőmet felszántottad, leégetted, és életemnek a derekán belevetetted a te igédet. Légy áldott azért a türelmi időért, amikor sokszor szánalmasan, szomorkodva nézted az én tönkremenő életemet, és megszántad azt, és a te fiadért könyörültél rajtam. Dicsőség neked, Uram, hogy bizalmat szavaztál, hogy szólhatom a te igédet. Légy áldott mindazokért, akiknek eszköz lehettem az életében. Dicsőség neked értük. Amen.